Uram, kihez is mehetnénk, örök életnek beszéde van te nálad. Ezért bízzuk rá újra az életünket a te vezetésedre, a te szavadra, a te lelked munkájára, hiszen ott találhatjuk csak megtartatásunk lehetőségét, eszközét. Kérünk, formáld úgy most is életünket, hogy a következő hét feladataiban tudjunk a te neved dicsőségére, a közösség építésére vállalkozni, nem a magunk erejéből, hanem a te kegyelmedből. Ezért szólj, mi pedig készek vagyunk a szót befogadni, és úgy formálni, hogy magunk is formáltassunk általad, és a te neved dicsőségére szolgálhassunk. Amen. A római levél 9. részéből olvasom Isten igéjét, az első 5 versből. Igazat mondok Krisztusban, nem hazudok. Lelkiismeretem tanúskodik mellettem a Szentlélek által, hogy nagy az én szomorúságom és szintelen fájdalom gyötri a szívemet. Mert azt kívánom, hogy inkább én magam legyek átok alatt Krisztustól elszakítva testvéreim, az én test szerinti rokonaim helyett, akik izraeliták, akiké a fiúság és a dicsőség, a szövetség és a törvényadás, szövetségek és a törvényadás, az Isten tisztelet és az ígéretek, akiké az ősatyák, és akik közül származik a Krisztus test szerint, aki Isten mindenek felett áldott legyen örökké, mindörökké. Amen. A Róma 9.11 a jól ismert nagy kérdést taglalja, a zsidóság és a fiatal kereszténység viszonyát, és Pál abban ad bevezetőt ebben a néhány gondolatban, hogy a maga álláspontját tisztázza, nem haragból, nem indulatból, nem valamiféle dühből szól, hanem nagyon is fájdalommal. És itt azért álljunk meg egy pillanatra, mert a református embert, ha a szószékre került lelkipásztorként, arról volt híres évszázadokon keresztül, hogy egy volt népével. És hogyha kritizálta vagy ostorozta is a népét, azt nem felülhöltette, bármennyire kiemelt is a szószék, hanem ha jól végezte a feladatait, és komolyan vette ezt a küldetését, akkor úgy gondolom pár nyomában többek között átérezte annak a súlyát, a terhét, a nehézségét, hogy én egy vagyok a népemmel, jóban, rosszban, megpróbáltatásban, csüggedésben, bajban, hányattatásban, és ilyen értelemben fontos ez a szakasz, mindjárt a bevezető néhány gondolattal, hogy szüntelen fájdalom gyötri a szívemet, mondja Pál, nem úgy beszélek, mint aki kívül áll az eseményeken, és olyan könnyen rámondom az ítéletet a népemre, hanem mint aki maga is szenvedi, hordozza teherként a dolognak az elfajulását, és ilyen értelemben nagyon is hitelesek a szavak. Annyira hitelesek, hogy Pál, amikor ezt a nyomvonalat követi, akkor Mózes találja meg, úgy gondolom, és Mózesnek a történetén tájékozódhatott, amikor arról van szó a Mózes második könyvében, hogy összetöri Mózes a kőtáblákat, hogy a aranyborjú utáni pillanatokban vagyunk, és meg kell beszélni Istennel ezt az ügyet, és eljut oda, hogy mégis bocsáss meg vétküket, mert ha nem, akkor törölj ki engem könyvedből, amelyet írtál, vagyis szinte ő maga ajánlkozik fel ott is, akkor is, hogy megmentse a népét, és ugyanez ez a szenvedély hallatszik Pál apostoltól. Azt kívánom, hogy inkább én magam legyek átok alatt, Krisztustól elszakítva a testvéreim, az én test szerinti rokonaim helye. És hát a legnagyobbjainkat végig gondoljuk, akár az irodalom, akár a történelem lapjain, a magyarság életét, nagyon sokszor éppen a prédikátoraink párhuzamba állították a zsidóság sorsával. Abban is van valami, hogy azért a mieink, a legnagyobbak, akár lélekben, akár testben rengeteget tudtak szenvedni ezért a népért, és ha ostorozták is, ha látták is a bűneit, a nyomorúságait, nem kívülállóként és magukat kivonva bírálták az állapotokat, a dolgokat, hanem együtt szenvedve a népért. Ez pedig úgy gondolom, hogy nem csak valamiféle etikai döntés, hanem ha úgy tetszik, kiváltság is, annak a kiváltsága, hogy az Isten ránk bíz valamit, jó füleket, szíveket, szemeket, lelket ad ahhoz, hogy felismerjük ennek a veszélyes vagy éppen terhelő voltát, akkor hozzátartozik, hogy elhordozom, és nem felülről, meg kívülről kritizálom a népemet, hanem mint a jó szülő, aki majd beleszakad a szíve abba, hogyha fegyelmezni kell a gyermekét. Senki se szeret ilyen értelemben fegyelmezni, együtt szenved, és együtt próbáltatik meg a rábízottakkal. Pál is így tesz, amikor bevezeti ezt a zsidósággal kapcsolatos pár fejezet a római levélben. És egy érdekes felsorolás következik, amely a páli teológia vagy látásmód szerint csokorba gyűjti azt, hogy mi mindent kapott már Istentől ez a nép, mennyi mindenben derül ki az, hogy nem akármilyen módon választotta ki, különböztette meg Isten az ő népét, akiké a fiúság, és ugye itt az igék sorozatára lehet gondolni, ami azért a Bibliában előjön, hogy adoptált fiak vagyunk, nem testszerinti, mert az csak egy fiú volt, de az ő hűsége, helytállása kapcsán mégiscsak a fiúság lelkében részesülünk, és aki fiú, az nem szolga, és az a szabadság légkörében járhat, kelhet az atyai örökségben. Akiké a fiúság, akiké a dicsőség. A zsidó teológiának nagyon fontos gondolata volt az Isten dicsőségének a megjelenése, különösen, hogyha a pusztai vándorlásban a sátor hordozás, sátorállítás kapcsán találkozunk a történettel, ott megjelenik Isten dicsősége. Beragyogja a sátrat, és ilyen értelemben védelemként jelül van a nép számára. Ha a nép a fiúságot megkapta, és megkapta az Isten jelenlétének, az Isten őket hordozó jelenlétének a ragyogását, a sekinját, a dicsőséget, akkor az valóban a méltatásnak a jele. A szövetségeket többet is megkülönböztetnek a teológusok, a Noéval kötött szövetséget, az Ábrahámmal kötött szövetséget, a 10 parancsolat pillanatát, amikor Mózes lehozza a 10 igét népének. Mindezekben a szövetségekben a kezdeményező, az elénk belépő, az első lépést megtevő, a hozzánk közel jövő az Isten maga. És ilyen értelemben is méltóságra tesz szert az, akit Isten vállal a szövetségében, és vállalja annak a megtartását. Övék a törvényadás, mert hogy megkapták a 10 igét, és ennek fényében végig elemezhetik, gondoltathatják az életbe rendezkedését, és azért annyira ismerjük a 10 parancsolat igéjét, hogy ez nagyon-nagyon fontos, az egész emberiségnek fontos alap okmány az, és alapirat az, amelyet kaptak Mózes által. De nem csak a törvény, amely hát az izraelitáknak, nem is akarok belemenni, hát az egész életének az értelmét jelenti a törvénynek a ismerete, megtartása, emlékeztetés a törvényre, hanem az Isten tisztelet is ott van közöttük, amely már egy nagyon fontos eleme annak, hogy tagozódik be az egyén a közösség életébe. És tudjuk, az Ószövetség elsősorban közösségi módon értelmezi az Isten tiszteletét. Ilyen értelemben az Isten tiszteleten élhetjük meg igazán azt, hogy én az egyén a egészen különleges, megismételhetetlen valóság, hogy tagolódom bele abba a közösségbe, amit az Isten formál és alakít, és hogy kell bizonyos dolgokat feladnom abból, ami csak rám jellemző, azért, hogy az egész közösséget erősítsen, és az egész közösség tagja legyek. Ha azt mondja, hogy ez érték, az Isten tisztelet érték, akkor azt is mondja, hogy az a istentiszteleti forma, amit kapott a zsidóság, és hogy egyetlen templom volt Jeruzsálembe, az ilyen értelemben nagyon-nagyon fontos kísérője az Isten népe formálódásának. Övék az ígéretek. Ez is többes számba, hiszen Ábrahámmal kezdődik, és nem csak a zsidóságnak szólt, úgyhogy nagyon jó, emlékezzessünk csak rá magunkat, hogy ott arról van szó, hogy benned megáldatnak minden népek. Tehát elég komoly segítséget vagy áldás lehetőséget kapott ez a kiválasztás. Még akkor is, hogyha azt is tudjuk a történetből, és az is világos számunkra az egész Biblia bizonyságtétele kapcsán, hogy nem tudott jól élni, mint nép, mint közösség, a választott nép sem. Isten megengedte ugyanakkor, hogy az a maradék, akiről Ézsaiás beszél, az végig kísérje ennek a népnek az életútját, és rengeteg fordulaton keresztül mindig kiderül, hogy van egy maradék. Illésnél kiderül, hogy 7000 térd még nem hajtotta meg magát a Bálnak, pedig Illés már nagyon magányos, nagyon egyedül hagyatottnak látja a küzdelmét. Kiderül a Gedeon történetekbe, hogy bármilyen nehéz az a küzdelem, amire vállalkozott, az a 300 mégiscsak elég, hogy megtartsa őket, akik nem úgy isznak, mint ahogy a többi a szomjúságában neki esett a víznek. Rengeteg apró, nagyobb, híresebb és kevésbé ismert epizódja van annak, hogy mit jelent az, hogy maradék. Egész népnek szól az ígéret, egész népnek szól a szövetség, egész nép használhatja a törvényt, megjelenhet az Isten tiszteleten, és mégiscsak egy maradék, amely igazán működik. És elér a csúcspontra az ősatyák emlegetése után, akikre szívesen hivatkoztak, Ábrahámnak, Jákobnak, Izsáknak Istene, ugye rengetegszer olvassuk a bemutatkozó formulát, hogy el tudják helyezni a hallgatóság tagjai, hogy mi közük van hozzá, hogy Isten őket megszólítja. Azt mondja, de nem csak az ősatyák, hanem közülük származik Krisztus is test szerint, aki Isten mindenek felett áldott legyen mindenekké. Amen. Eljutottunk ebben a Krisztusban a páli látás szerint a teljességhez, a kijelentés teljességéhez. Itt már magasztalásba csapált a bevezető néhány gondolat is, mert nyilván számára gyötrő kérdés az, amit aztán a következő fejezetekben végigmegy, hogy nem ismeri fel ez a nép a meglátogatás idejét. Milyen teológiai oka van annak, hogy elvétik a lépést, és nem találkoznak az eddig kapott sok-sok fogódzón és megtartás vagy kegyelem kapcsán a kegyelem teljességével, ami Krisztusban öltött testet. Tudjuk a páli megoldást, majd olvassuk néhány napon belül, itt van a Róma 9.11-ben, hogy pontosan azért csak egy maradék, csak egy része a népnek az, aki ért, aki hall, aki lát, aki az ős gyülekezet, az ős keresztény gyülekezet tagja is lett a zsidóságból, mert hogy a pogányok felé is van útja és mondani valója az Istennek, és Pál itt ismeri fel a megoldást, hogy nem lemond népéről, hanem együtt szenvedi azt a belátható, teológiailag belátható időt, a köztes időt, amíg ez a nép, mint a népek legutolsója, majd újra találkozik az üdvösség lehetőségével, kérdésével, azok is, akik ma még nem ismerték fel Krisztust. Neki megadatott, ő is a zsidóságból vétetett, hogy ugyan test szerint nem ismerte Krisztust, de megértse az egész Krisztus ügynek a jelentőségét, és átmenjen azon a bizonyos pálfordulásom, de ennek a fényében tudta összerakni népének a történetét, amit fájdalommal lát, és fájdalommal kísér végig. Én összefoglalva és lezárva ezt a mai néhány verset, mindenkit arra biztatok, hogy magunk természetesen mindig kimondhatjuk, elgondolhatjuk, szóvá tehetjük a saját népünk hiányosságait, bűnei, nyomorúságait, de azzal a lelkülettel tegyük, amit Pál itt használ, azzal a lelkülettel, amely megérteti a gyerekkel, és megérteti a népével is, hogy nem ellened, hanem érted. Veled együtt szenvedve, veled együtt átélve a nehézségeket, a terheket, azért, hogy ne ott maradj, ahol most vagy, hanem megtaláld a üdvösségre vezető utat. Csendesedjünk el, imádság! Menj, édesatyánk, valóban megpróbáló ideje sokszor a magunk életének, amikor gyermekeinkkel, vagy éppen népünkkel kapcsolatos súlyos gondolatok ránk törnek, hiszen évszázadok óta olvassuk mi magyarok is azt a legjobbjainktól, hogy micsoda sötét képet tudtak festeni ennek a népnek a jövőjéről, pusztulásáról, testi-lelki megnyomorodásáról, hányféle prófétai hang jajgatott fel, és jelezte a gondot, a bajt, a veszélyt, és elhordozta az együtt szenvedésben is ennek a népnek a terheit. Ezzel a lelkülettel állíts bennünket oda, amikor összekulcsoljuk a kezünket, és szóba hozzuk népünknek, családtagjainknak, környezetünknek, elesettjeinknek a bűneit, a nyomorúságait, a napi terheit, keresztjeit, gondjait, azzal a lelkülettel, amely együtt hordozni akarja a keresztet, és nem elhárítani magától, amely nem haragból és indulatból, gyűlöletből szól, és nem is kikerülni akarja a kereszthordozás lehetőségét, hanem felemelni a rábízottakat. Ilyen pásztori lelkülettel engedj meg bennünket végigjárni a terhesebbnek látszó életútszakaszokat is, és adj bölcsességet arra, amire adtál Mózesnek és Pálnak is bölcsességet, hogy meglássák, inkább magukat ajánlják fel áldozatul, mint hogy népük pusztulását szemléljék végig. Így kérünk ezért a maroknyi országért, a sokféle széthúzásban, meg nem értésben, egymásnak feszülésben őrlődő népünket, a napi gondok között járókat, azokat, akiknek testi-lelki valóságukban segítségre van szükségük, hogy nehogy szemtelenül nézzük kínlódásokat, hanem tudjunk együtt dobbanó szívvel eléd vinni ilyen kereszteket, ilyen terheket, és téged kérni arra, hogy kíméld meg még ezt a népet, adj neki még esélyt a termőidő megjelenítésére, a gyümölcstermés idejének meghozására. Ehhez ad igéd bátorítását, lelked világosságát, vezetését valamennyiünknek, az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg népünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.